Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, buzgón énekeltük az imént, hogy készítsd igédnek az útját. Olyan jó lenne, hogyha mindnyájan arra gondoltunk volna, amikor zengtük ezt az éneket, hogy juthatna el a Te igéd az én szívembe, hogy juthatna el a Te igéd oda, ahová juttatni szeretnéd és elvégezhetné azt a munkát, amit rábíztál, és ne térne hozzád vissza anélkül, hogy el ne végezné azt. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezt meg tudod tenni, és hogy oly sokszor tapasztalhattuk saját életünkben, a másik ember életében is, hogy milyen csodákat tudsz elvégezni egy-egy ember életén keresztül, egy-egy ember életében. Köszönjük, Urunk, hogy sok ellehetetlenült, tönkrement életet formálhattál újjá. Dicsőítünk, magasztalunk, Urunk, azért, hogy olyan eszközeid lehettek ebben a világban igehirdetőiddé, bizonyságtevőiddé, prófétáiddá, akik hitvány emberek voltak a világ szemében. Köszönjük, Urunk, hogy Te a börtönben lévőket is föl tudod használni. Áldassék a neved, Urunk, hogy énekeket adsz a szívükbe, hogy bizonyságot adsz, és tovább tudják azt adni azok felé, akiknek nagyon nagy szüksége van rájuk. Köszönjük, Urunk, hogy a normális emberek között, azok között, akik úgy érzik, hogy minden rendben van, ugyanígy tudsz munkálkodni. Add meg, hogy a nagyon nagy biztonságban lévő emberek kaphassák a Te igédet, vagy ha csak fölbojdíthatnád az életünket, Urunk, hogy a megszokottságunkból, az elkényelmesedettségünkből fölráznál és tovább indítanál bennünket a Te útadon, hogy elvégezhetnénk azt a feladatot, amit ránk bízol, és ígéd rajtunk keresztül működhetne ebben a világban, és elvégezhetné a munkáját. Dicsőítessék a neved, Urunk, hogy nem rajtad múlik. Kérünk hozzá erőt, hogy mindannyiunk vehessük ezt az erőt, és indulhassunk a Te aratásodba, indulhassunk abba a munkába, amit ránk mértél. Köszönjük néked ezeket az estéket is, hogy most egy-egy rövid időre kiragadsz bennünket a hétköznapjainkból. Kiragadsz és magad mellé vonsz. Testvéri közösségben, csendbe, hogy ott állhassunk előtted, vizsgálva saját életünket, a veled való kapcsolatunkat. És azt, hogy mi hatalmas, tiszta, igazságos, tökéletes Isten vagy Te. Aki még bennünket is népeddé tudsz formálni, aki még rajtunk hitvány embereken keresztül is meg tudod mutatni, hogy milyen hatalmas Isten vagy, és milyen nagy erővel tudsz Te munkálkodni emberek életében. Hadd álljunk így előtted ezen a mai estén is, Urunk. Küld igédet. Amen. Kedves testvérek, ragyogjon fel világosság, ez a hetünknek a vezér gondolata. Valóban hadd legyen óhajtó mondat a szívünkbe, ragyogjon fel világosság mindegyikünk szívébe, mindegyikünk életébe, mindegyikünk kapcsolatába, az Istennel való kapcsolatába, az egymással való kapcsolatunkba. Ragyogjon fel világosság előttünk, hogy lássuk, hogy merre haladjunk, lássuk, hogy merre kell mennünk. A mai napunknak ez a témája, Ézsaiás 58. fejezetének 9. versét, hogy világosság és nappal fiai legyetek. Így olvasom föl tehát a mai napra szóló rövid igeszakaszunkat Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből, a 9 és 10. versekből a következőképpen. Isten igéje tehát Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből szól hozzánk, a 9. verstől olvasom Isten igéjét. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, akik itt voltak tegnap, azok tudják, hogy azzal fejeztük be az esténket, hogy ébredj, ragyogjon fel világosságod, mint a hajnalhasadás. És valóban, aki átesik azon, amiről szó volt tegnap is, meg tegnap előtt is, meg hisz, hát erről szól az Istennel való egész kapcsolatunk, hogyha valaki átesik azon az egyszeri és nagy koffer viziten, amikor az Isten megállítja az embert, és azt mondja, hogy na barátom, akkor nyisd ki az életedet. Nézzük meg, hogy mi van benne. És akkor az Isten úgy szépen sorjába veszi, és átnézi azt, hogy mi az, ami szemét, mi az, ami még használható, mi az, amit ki kell dobni, mi az, amit meg kell csiszolni, meg kell formálni. Ez az a nagy koffervizit, ami minden ember életébe el kell, hogy jöjjön egyszer, ha Isten gyermeke szeretne lenni. Ez azt jelenti, hogy befogadom Jézus Krisztust a szívembe, az életembe, és engedem, hogy ott munkálkodjon. Ismerjük azt a János ígét, amely olyan csodálatosan van megfogalmazva. Nem a betlehemi történet, hogy József és Mária elindul Názáretből Betlehembe, és ott nem kapnak szállást a fogadóban, ezért az istállóban kell, hogy megszülessen Jézus Krisztus, és jönnek a pásztorok, meg a napkeleti bölcsek, és dicsőítik az Urat, mert megszületett a Messiás, amikor János azt mondja, hogy kezdetben volt az ige. És ez az ige testé lett. Itt lakott közöttünk. Eljött a világosság a sötétségbe, de a sötétség nem fogadta be. Eljött az övéi közé, de az övéi nem fogadták be. És a 12. vers, amikor, de akik befogadták őt, azok fölhatalmaztattak arra, hogy Isten. Ez egy csodálatos üzenet. És az Isten azt mondja, hogy aki befogadta őt, aki engedte, hogy az életébe beletekintsen az Isten, és ott rendet tegyen, akinek az élete aztán teljesen más alapokra helyeződik, aki már nem testtől és vértől született, hanem Szentlélektől, aki átesett ezen a nagy koffer viziten, annak jön ez a hajnal hasadás. Az az ébredés, az a hajnal hasadás, amikor az embernek világossá válnak az élete mozgatórugói, mit, miért döntött, és mi az, ami az életét meghatározza. Amikor az a három nagyon fontos dolog világossá válik, hogy az életedet azt teszi tönkre, amit a szemed kíván, amit a tested kíván, és az életednek a kérkedése. Ez teszi tönkre az életedet, ebből fogad meg a bűn, és aztán ez működik benne, és működik a halál ezáltal az életedben. És nem tudod megélni a saját életedet, és nem, hogy másoknak nem tudsz adni, de még a saját magad életét sem tudod megélni. Világossá válik ekkor az egész kapcsolatrendszered Istennel és a fele barátaiddal is. Akkor, amikor megtörténik ez a koffervizit, és eljön a te világosságod, akkor meg tudod különböztetni a lényegest az elhanyagolhatótól. Meg tudod különböztetni a fontosat a sürgőstől, és meg tudod különböztetni az életet a hagyománytól, a tradíciótól. Meg tudod különböztetni azt, hogy mi az, ami szükséges számodra, és mi az, ami elhanyagolható. Az Isten adja az ő világosságát. Adja a világosságát az élet minden területére, de az ember szemében ott van a bűn gerendája, az ember szem előtt ott van a bűnnek a homája, és elhomályosítja a világos látást. De Jézus Krisztus azért jött, hogy megszabadítson ezektől. Jézus Krisztus azért jött, hogy kivegye a szemünkből a gerendát. Jézus Krisztus azért jött, hogy felnyissa a szemünket, és világosságot hozzon el. Jézus nem megnyugtatni jött bennünket, hanem megnyugosztani jött. Jézus nem egy felületes kezelést kíván adni az életünkre, hanem egy gyökeres megoldást. Ő azt szeretné, hogyha az életed a helyére kerülne, és nem azt szeretné, hogy a helyén nem lévő életed következményeire orvosságot nyújtson, és folyamatosan ápolgasson azért, mert folyamatosan összetöröd magad. Hanem ő szeretné az életedet egy fix alapra helyezni, kősziklára. Egy kősziklára, és akkor jöhet bármi. Bármi, jöhet szélvíz, jöhet árvíz, a házad meg fog állni, mert kősziklára épült, és nem leszel olyan, mint a bolond ember, aki homokra építi, emberi bölcsességre, emberi hagyományra, megszokásra, és jön az árvíz, meg jön a szél, és összedől a ház. Jön egy nehéz pillanat, jön egy házassági válság, jön egy gyermeknevelési probléma, jön egy gazdasági válság, egy csőd, és a ház összeomlik. A bolond ember homokra építi a házát. Az okos ember az kősziklára. Az engedi, hogy az Isten megvizsgálja az életét. Az engedi, hogy az Isten megformálja az életét, és ráállítsa erre a kősziklára. És És ezen a kősziklán bátran áll és bátran indul erről a kőszikláról a hétköznapok felé. A világosság azoknak adatik, akik elfogadják Jézusnak ezt a váltságát, akik beengedik az életükbe, és Jézussal együtt megérkezik a fény. Olyan csodálatos ez a kép, amit Jelenések könyvének 3. fejezetéből ismerünk, a 20. verse. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Jézus azt mondja, hogy ott vagyok az ajtó az életed előtt, és kopogok az életed ajtaján. És ha valaki megnyitja, ha valaki beenged, akkor én ahhoz bemegyek, és véle vacsorálok. És Jézus Krisztussal együtt megjön a világosság, a fény az ember életébe. Olyan jó volt látni azokat az embereket, már megtérésem után, amikor már tudtam, hogy mi mitől működik, vagy kezdtem sejteni. Olyan jó volt látni, amikor az emberek megnyitják az életük ajtaját, és egy kis fénysugár bevetül az életükbe, és már mindent tisztán látnak. Már tudják, hogy mi miért történt az életükben. Már nincsenek meg azok a kérdések, amik még előző napot álltak sorba az életükben. Világos lesz számukra, hogy hogyan működik a dolog. Egy nagyon aranyos példa, jó 20 évvel ezelőtt történt, ha még nem is 20, de majdnem 20 évvel ezelőtt történt, amikor egy ifjúsági héten egy fiatal lány odajött hozzám egy délután, és mondta, hogy Misi bácsi, óriási baj van az életemben. És elkezdte sorolni. És azt mondta, hogy én befogadnám az életembe az Úr Jézus Krisztust. De hát ezt még ő se tudja rendbe tenni. Annyi minden van az életemben, amit tönkretettem, amit összekuszáltam. Nincs, aki kisimítse ezeket a szálakat. És mondtam neki, hogy neked nem az a feladatod, hogy azon gondolkozzál, hogy hogy lehet ezt megoldani. Neked az a feladat, hogy beengedd az életedbe az Úr Jézus Krisztust. Ő bejön az ő világosságával. És majd akkor világosan látod, hogy merre kell menned, és fogja rendezni a dolgokat. És meg tudod élni az életedet. Ez a lány akkor engedett az Isten szent lelkének, és megnyitotta azt az ajtót. És beengedte a világosságot az életébe. És 2 hét múlva, miután hazajöttünk, egyszer jön hozzám biciklivel boldogan, és mondja, Misi bácsi, ez nem igaz. Hazajöttem, és kezdtem rendezni az életemet, és mikor mentem oda, kiderült, hogy rendben van. Mentem tovább, már kiderült, hogy az is ki van simítva. És csak végig kellett mennem azon a soron, ami előttem volt, és minden le volt rendezve. Azt mondja, ez nem igaz. Hát mondom, így van. Ez az, amikor az Isten dolgozik. Amikor hagyom, hogy az Isten működjön az életemben. De akkor, amikor az ember lefed területeket, és azt mondja, hogy na hát ide aztán nem engedem be az Isten, mert ez egy olyan terület, ami sikamlós, és még nem engedem, hogy világosságra jöjjön. Persze, hogy nem tudja lerendezni az Úr. Persze, hogy nem lesz rend. De hogyha engedem, ha nyitom az ajtót, akkor bejön egy résnyire a fény, és már elkezd tisztulni a kép. Ha még jobban kinyílik az ajtó, Jézus belép, még több fény érkezik. Persze, nyilván előjönnek azok, amitől ez a lány is félt, hogy itt aztán rettentő nagy rendetlenség van. Itt, hogyha valaki ezt meglátja, akkor el fog szörnyűködni rajta. Az biztos, hogy az ember is megdöbben, de hát ez a csodálatos, hogy az Isten tudja a teherviselő képességünket. Az Isten tudja, hogy mennyit bírunk akkor elhordozni, és annyit mutat meg. És aztán indulhatunk a rendezésében. És aztán, amikor rendeztük a dolgainkat, még jobban kitárul az ajtó, még több fény jön be, még inkább tisztázzuk a dolgokat, és ez így halad földi életünk során az életünk végéig, és ez nem szűnik meg. Kedves idős testvérek, kérem a fejbólogatást, hogyha egyetértenek ezzel. Én még csak egy fél évszázadot éltem, meg alig pár évvel többet, mint fél évszázad. De volt egy kedves lelkész barátom, aki ennek majdnem dupláját érte már meg, amikor egyszer elmentem hozzá beszélgetni, és én nagyon fölnéztem erre az emberre, nagyon aranyos lelki ember volt, az evangéliumnak a letéteményese, házasságában, ahogy a feleségével élte, a nyomorúságot is, meg a szép időket is, óriási példa volt előttem. És akkor azt mondja nekem élete vége felé, 80-as éveiben, hogy Misi, most se hagy békén az ördög. Kísért, mit akar velem, mondta nekem. Mit akar velem? Hát már mindjárt meghalok, szóval nem hagy békén. Következő alkalom, amikor jártam nála, mondta, Misi, hadd gyónam meg neked, és oldozzál föl, mert az a bűn van az életemben, és elkezdte nekem mondani taknyos kölyöknek. hozzá képest mindenképpen. És akkor csodálkoztam el rajta, hogy leéli az ember az életét az Úr Jézus Krisztussal, és nem lesz olyan pillanat, amikor megnyugodhat, leülhet a babérjára, és azt mondja, hogy na, akkor most már minden rendben van, most akkor nyugodtan élhetem az életemet, és bárhová tekintek, minden rendezett költem. Nem. Sajnos zarándok gyülekezet vagyunk ezen a földön. Nem itt van a mi állandó lakhelyünk. A mi állandó lakhelyünk az ott a másik oldalon van. Talán ismerik néhányan, emlékeznek Grenville Pillárra, aki szolgált itt is közöttünk. És talán hallották, hogy meghalt a felesége. A Benny pénteken, múlt pénteken meghalt. 25-én az ottan idő szerint 25-én lesz a temetése. És nagyon aranyos levelet írt. Így még én nem is fogalmaztam meg sosem, meg most hallottam először ezt a megfogalmazást. Azt mondta, hogy a mennynek ezen az oldalán voltam most, és most az Úr kézen fog, és átvisz engem oda a másik oldalára. És milyen igaza van? A keresztény ember, az üdvösségben lévő, megtért hívő ember, Krisztus gyermeke, a mennyországban él, annak ezen az oldalán, bűn és kísértések közepette, de hogy Reményik írja, a Isten szőtte szőnyegnek a fonákát látva legszebb napjainkból a színéből is keveset, bűnök között, de a mennyországot éljük. És aztán majd átmegyünk arra a másik oldalra, ahol már majd nem lesz bűn, ahol Isten lesz minden mindenekben, és ahol elmúlik a fájdalom. És ahová vágyakozunk igazából. De addig legyünk 20 évesek, legyünk 80 évesek, a bűn ott kopog mindig az ajtónkon, és ránk van vágyódása. A gonosz nem enged el bennünket. Ez az öreg lelkész barátom mondta, hogy az ördög sohasem megy szabadságra, ezt vett tudomásul Nisi. Nincs nyári szabadság az ördögnek. Az mindig jön és kísért. És keresi azt a pillanatot, amikor leginkább elgyengülsz, és ott, ahol leginkább gyenge vagy, fog kikérni téged. Ott, ahol nem is gondolod. És nagyon komolyan a szívemre helyezte, hogy vigyázz, a hatalom, a pénz, az ital és a szexualitás el ne vigyen. Mert az ördög ezt fogja az életedbe behozni, hogy kikérjen téged ezeken keresztül. És valóban az szemkívánság, az életkérkedése, meg a testkívánság, ami bennünket az Istentől el szeretne távolítani. De hogyha megengedjük, hogy az Úr nyissa az ajtót, az folyamatosan világosságot hoz, egyre inkább tisztul a kép, egyre világosabb lesz, hogy mi is történt az életünkben, és mit kellene rendbe tenni, nyilván az Úr ad ahhoz világosságot, és az Úr ad ehhez erőt is, és sosem lesz tiszta a plac. Amikor katona voltam, engem későn vittek be, 23 éves koromban vonultam be katonának, középvezető voltam, és amikor bevonultam, voltak beosztottaim a seregben. De én mentem be kopasz katonának hozzájuk, és ők már akkor középidős katonák voltak. És hát nekem kellett takarítani a körletet, és az egyik e világban, tehát a civil életben beosztottam, és oda jött, miközben én súroltam a követ, és oda nyúlt a vaságynak az egyik rejtett zugába, és akkor mondta, hogy látod, Misi, még itt van kosz, de nem kellett takarítanod. Sejtette, hogy majd egyszer leszerelünk, aztán kimegyünk majd a civil életbe, és akkor megfordul a kocka. De hogy ő tudta, hogy hova kell nyúlni, nekem föl sem erült volna az agyamba, hogy most nekem ott a vaságynak azt a rejtett zugát ott ki kellene takarítanom, ahhoz, hogy tiszta legyen a körlet. De igaza volt. Ott a vaságynak abban a zugában, ott volt a kosz. És az életünkben is így marad. Csinálunk nagy takarítást, világosságra jönnek dolgok, de mindig lesznek olyan apró részek, amikhez nem jutunk oda, amit nem veszünk észre, ami felett elsiklik az életünk, de az Úr szeretné, hogy minél tisztább legyen, minél rendezettebb legyen a földi létünk. Mert szeretne ő bennünket megáldani, szeretne példányképként előállítani a gyülekezetben, meg a világban is. Amikor ez a világosság erősödik, akkor rendeződik és kialakul az Istennel való kapcsolat. Nagyon szemléletes az a kép, amikor az Isten megteremtette ezt a világot, és az embert belehelyezte abba a kertbe, a paradicsomba. Olyan jó olvasni, szívemnek mindig olyan kedves, amikor a bűnbeesés után már olvassuk ezt, hogy egy szellős alkonyatkor az Úr a kertben sétált. Hát akkor a bűnbeesés eljött, akkor ezek szerint, amikor szellős alkonyatkor az Úr arra sétált, akkor az embernek volt közvetlen kapcsolata az Úrral, ott beszélgethettek, megkérdezhették, hogy mi az, ami az ő terve, rendje, akarata, hogyan éljék az életüket. Egy ilyen rettentő, közvetlen, közeli kapcsolat volt, amelyben fürödtek ezek az emberek, Ádám és Éva. És ez lenne a mi részünk is, hogyha nem lett volna ez a bűnbeesés, hogy itt van az Úr közöttünk, alkonyatkait elmegy, meg tudjuk kérdezni, hogy Uram, hogy látod az életünket, mi a bűn és mi az erény, hogyan tudnánk mi még nemesebben élni az életünket. Az Istennel közvetlen kapcsolatunk lenne, az Istennel közvetlenül tudnánk beszélgetni erről. Olyan közel volt a teremtményeihez, jártában, keltében összefutott az emberrel. Közvetlen kapcsolódás, tájékozódás, az áldás ott volt az emberek életében, bármikor megszólítható volt, nem volt semmi gát. De ez a kapcsolat tört meg a bűnbeeséssel, és ez a kapcsolat szakadt meg a bűnbeesés után. Aztán az ember, egy hasonlatot mondok, egy képet mondok most, kapott az ember egy adóvevőt, amit naponta hangolnia kellett. Káinnak azt mondja az Úr, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. De vigyázz, és itt jön az, amit már az imént említettem, hogy ott áll a gonosz és az ajtód előtt és rád van vágyódása. Adta ezt az adóvevőt, amit hangolni kellett naponta. De az emberiség életében volt olyan időszak, hogy nem a hangolás nem jutott az eszükbe, de már azt is elfelejtették, hogy van adóvevő. Elfelejtették, hogy az Istennel kapcsolatban lehet lenni. Elfelejtették, hogy kicsoda az Úr. Az Isten népe, Izrael népe. Ismerjük Jósiás király történetét, amikor egyébként egy vallásos cselekménysorozat előtt volt, a gyűjtést rendeztek, templom felújításba kezdtek. Hát micsoda kedves dolog az Isten előtt, templomot felújítani. De hát nem ismerték az Urat. Ez akkor derült ki, amikor egy rejtek helyen megtalálták a tekercset. És oda vitték Jósiás elé. És akkor döbbentek rá, hogy van adóvevő, és ezt rá lehet hangolni az Istenre. És meg lehet belőle tudni, hogy mi az Úr akarata az életünkre nézve. És akkor Jósiás király ugyanaz, ami Nehémiás életében is ott volt, hogy sírva fakadt, és elkezdett könyörögni az Úrhoz. Jósiás is megszaggatta a ruháját, és hamut szórt a fejére, mert belátta, hogy tönkretették az Istennel való kapcsolatot, teljesen elhagyták azt, amit az Isten szeretett volna megvalósítani a népe életébe. Telerakták a templomot mindenféle bálvánnyal, a templom udvara tele volt mindenféle áldozóhalommal, a templom bejáratánál lovak voltak, a külső területen is tele voltak mindenféle idegen istenek áldozóhalmával. És amikor Jósiás erre rádöbben, amikor az Úr benyit az ajtaján, amikor az adóvevője ráhangolódik, abban a pillanatban elkezdi takarítani az életét. Ekkor jönnek a jósiási reformok. Az új Isten tisztelet elindul Izrael népének az életében. Hát csodálatos dolog, amikor egy ilyen vallásos jótétemény cselekedett következtében a templom felújítás közben egyszer csak elkezdenek figyelni arra, hogy az Istennek beszéde van az emberrel. És akkor a főemberek, a papok viszik a királyhoz, és tanakodnak, hogy na mi is ez. És amikor veszik az adást, akkor mindent rendbe tesznek. Amikor veszik az adást, amikor világos lesz számukra, hogy mi történt, akkor elkezdik rendezni az életüket, és az Úr meghallja a magasságban a hozzájuk kiáltó embert. Meghallja a hangodat a magasságban. Amikor elkezded rendezni az életedet, amikor letisztulnak a körülmények, amikor ráhangolódsz a rádióadóvevőddel, amikor nyilvánvaló, hogy mi terheli az életedet, és azokat hajlandó vagy félretenni, hajlandó vagy kilökni, kisöpörni, hajlandó vagy elégetni ezeket az áldozóhalmokat, és a Kidron patakba szórni, ahogy Jósiásék tették, amikor hajlandó vagy ezeket megtenni, akkor meghallod az Úr hangját a magasságból. És a segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Óriási adomány Isten részéről az imádságnak a lehetősége. Óriási dolog, hogy beszélni tudunk az Istennel, mint az Atyával. Hogy oda tudunk menni az élő Isten mellé, és mint ahogy a kisgyerek cseverészik a szüleje mellett, bizonyára sokan átéltük ezt, hogy a kisgyerek ott jön mellettünk, és nem szűnik meg beszélni. Apa, nézd meg, ott van a madárka. Apa, nézd, itt erre. Az ember nem is tudja fölfogni már szinte, hogy mennyi mindent kérdez, és mennyi mindent mond a gyerek. Mert ő tudja, hogy az apjához beszél, aki egyébként mindent tud, akit lehet kérdezni, aki őt nagyon szereti, akire rá lehet bízni az egész életét, és egy ilyen felszabadult csevegésben van vele. Most az Isten is ezt a kapcsolatot szeretné a te életedben is megvalósítani, hogy ilyen bizalommal legyél hozzá, mint a gyerekek. Ezért hozza Jézus is a gyerekek példáját. Azt mondja, hogy ha ilyenek nem lesztek, mint ezek a gyerekek, ha nem lesztek ilyen feltétlen bizalommal az Isten felé, mint hogy ezek a gyerekek vannak a szüleik felé, ha nem lesztek ilyen rászorultak az Istenre, mint amilyen rászorultak ezek a gyerekek a szüleikre, mert hát nem tudnák megélni az életüket a szüleik nélkül, nem lenne mit enniük, nem lenne hol hálniuk, nem lenne mit magukra venniük. Ha nem lesztek ilyenek, mint ezek a gyerekek, akkor nem lesz a tiétek a mennyek országa. Schluss. Ha nem vagy olyan, mint a gyerek, akkor nem lesz a tiéd a mennyek országa. Nem olyan gyermeteg, ha nem leszel olyan, mint a gyermek. Olyan rászorult, ha nem leszel annyira függő, az Istentől függő, akkor nem lesz a tiéd a mennyek országa. És az Úr adta nekünk ajándékba az imádságnak a lehetőséget, és részesei lehetünk az Isten munkájának. Mert az imádság egyébként nem egy pénzbedobós automata. Vagy én oda megyek az imádságommal, bedobom az automatába, és várom, hogy akkor kijöjjön belőle az, amit megnyomtam, hogy kérek. És hogyha jön, akkor hálás vagyok, ha nem jön, akkor pedig elkezdek reklamálni, hogy hát én ma itt imádkozok már mióta is, és még mindig nincs meg az eredménye. Az imádság sokkal több ennél. Az imádság az, amikor az ember szíve megnyílik az ő atya felé. Amikor az én Istenem, az az én mennyei atyámmá lesz, az, aki az én életemet megtartja, az én életemnek a jövőjét tudja, az én életemet meggazdagítani tudja. Ezelőtt az Isten előtt én megnyitom a szívemet, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek, mi a te akaratod az én életemre nézve, és az Isten belehelyezi a szívembe ezt az akaratot, belehelyezi, és én megértem, és elmondom az Istennek. És így érvényes az, hogy még beszélsz, még épp, hogy kiáltottál, de az Isten már jött, és meg is adta néked. Mert már régen elkészítette számodra. Mert már régen oda volt téve, hogy na ez a tiéd, félre van téve, és amikor kéred, akkor adod is, vagy kapod is, mert adja az Úr. De nem azért, mert neked eszedbe jutott valami. Nem azért, mert neked vágyódásod volt valamire, akár szent vágyódás, valami szent cél, akár egy kegyes imádság cél is lehet. Nem azért, mert az eszedbe jutott, hanem azért, mert az Isten tervében benne volt, és ehhez előkészítette a szívedet, hogy be tud fogadni, ehhez előkészítette a helyzetet, előkészítette azt a másik embert, meg a sok segítséget, aki ehhez szükség van, és már akkor meg is kaptad. Talán vannak néhányan 1990-es években történt, még ott Nyírszőlősön volt egy biblióra, többen jártak akkor Nyíregyházáról is, meg sokfelől erre a bibliórára, és beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha ébredés lenne Nyíregyházán. Ha minél többen Krisztushoz térnének, megváltozna az életük, megújulhatna, és Isten dicsőítő életet élhetnének. És akkor azt mondtam a testvéreknek, hogy meg ne próbáljon imádkozni az ébredésért az, aki nem hajlandó a következő pillanatban az Isten akaratát cselekedni, amit a szívére helyez. Az ébredésért. Tehát egyszerűen érteni, hogyha valamit én kérek az Istentől, de nem vagyok hajlandó benne semmit sem tenni. Ez nem imádság. Ez kívánságlista lehet, amit ki lehet függeszteni ide-oda-amoda, el lehet mondani ennek-annak-amannak, csak hát az nem imádság. Az imádság az, amit én kaptam az Istentől a szívembe, és én már föl vagyok guzdolva arra, hogy a következő pillanatban akár önmagam feláldozásával is, a saját energiám, pénzem, tehetségem, eszközeim felhasználásával megcselekszem azt. És megyek, nem magamra nézve, hanem arra a célra nézve, amit az Isten elében helyezett. És mindent félreteszek. Ha így imádkozol ébredésért, akkor imádkozzunk együtt. De ha nem, akkor ne áltasd magad azzal, hogy te az imádságot a lelkeden viseled. Hogy az ébredést a lelkeden viseled. akkor mondd ki őszintén, hogy nem tudok tenni az ébredésért semmit, bocsáss meg, Uram, hogy rajtam megtörik Nyíregyháza ébredése. És az Isten ebből tud valamit majd kihozni. Hogy hogyan, az majd az ő titka, hogyan formálja a szívedet, hogyan töri össze ezt a kőkemény szívet, az az ő dolga. De ha ki tudod mondani egy őszintén, hogy Uram, én ebben nem tudok lépni, mert önző vagyok, egoista vagyok, nem tudom sem az energiámat, sem a pénzemet, sem a tehetségemet, sem az eszközeimet emellé rendelni, bocsáss meg, Uram, így állok most előtted. Legyél hideg, vagy legyél hév, de ne legyél langy meleg, mert akkor kiköp, azt mondja az Úr. Tehát az imádság egy óriási lehetőség, amit az Isten az ember szívébe helyez, és ahhoz hasonló ez az imádság lehetőség, amikor az ember hitre jut, és az Istennel elkezd kommunikálni, mint amikor a távírót fölváltotta a távbeszélő. A távírót, amikor tititáztak, néhány ember értette a kódot, le tudta fordítani, nagyon nehézkes volt, bizonyára ismernek a testvérek nagyon sok ilyen félreértett táviratot, távírást, amikor tőmondatokban írogattak dolgokat, a magyar nyelvtanárok előszeretettel hozták ezt a példát annak idején, amikor én voltam még gyerek, iskolás tanuló. De amikor fölváltotta a távbeszélő, akkor már nem tőmondatokban kellett, vagy lehetett csak beszélni, akkor ki tudtuk fejteni a mondani valónkat, érzelmeket tudtunk belevinni, kiabálni lehet bele, vagy csendben lehet, szeretettel lehet beszélni, vagy arrogánsan, sokkal jobban lehet hallani. Amikor az Isten az ember szívébe helyezi az imádságot, akkor megértheti az Istennek a szavát. Megértheti azt, hogy miképpen beszél az ő gyermekeivel. És elindulhat abban az akaratban. És ez az imádság, ez nem testhelyzetnek a kérdése, hogy letérdepelve az imazsámolyon, letérdepelve az ágy mellé, vagy ülve, lehajtott fejjel, összetett kézzel, és lehetne sorolni még milyen pozitúrákban tudunk, vagy szoktunk imádkozni. Imádság az bármelyik pillanatban lehet az ember életében, amikor utazik az autóbuszon, amikor átsorog a postán, vagy éppen dugóban van az autóúton, vagy éppen száguld az autósztrádán, az Istennel kapcsolatban lehet lenni. Az Isten ott lehet, jelen lehet az életemben, és adhatja a gondolatot, vihet tovább, és lehet kommunikálni az Istennel. Nyitott szívnek a kérdése. És ha nyitott a szíved, akkor nem a távírónak a tititázása, hanem az élő beszéd mehet az élő Istennel. Olyan jó lenne, hogyha mindnyájan egyértelműen és kifejezően és gyorsan meg tudnánk beszélni az Istennel a dolgainkat. De tudna bennünket előrébb vinni. Tudna bennünket figyelmeztetni, akár megállítani, akár továbbvinni. Az imádság személyes beszélgetés az Istennel. Alkoholista barátom még ott Sámsonházán, egyszer mentünk a templomba, oda kiáltott nekem, miközben ő a kocsmába ment, hogy Misikém, imádkozz helyettem is. Aztán mondtam, hogy Lacikám, helyetted nem, érted igen. Helyette nem lehet imádkozni. Nem lehet helyettesíteni valakit az imádságban. Érte tudok imádkozni. De az ő imádsága, az ő Isten kapcsolata, az sem egy közbeiktatott papi személyen keresztül nem működik, sem úgy, hogy nekem odaveti ezt, amiközben én megyek az Isten tiszteletre vasárnap, hogy akkor próbáljam helyettesíteni őt az Isten előtt való megjelenésben. Az imádság Isten ajándéka, nem kívánságlista, nem az ima közösség kioktatásának a tere, helye. Sokan prédikálni szoktak imádsággyanánt, sokan még figyelmeztetik a szomszédját, hogy én bár helyen vagyok, de azért könyörgök azért, hogy a testvéremnek legyen bölcsessége, meg világos látása, mert látom, hogy rossz úton halad. Sokszor hallani ilyen prédikációkat imádsággyanánt. Az Istennel való kommunikáció az, amit az Isten a szívembe helyez, és én neki mondom el. És a testvérek csak bólintanak rá lélekben, és mondják, hogy amen, legyen úgy. Tehát nyitott szív kérdése, nyitott szív Isten felé, amelybe az Isten belehelyezheti az ő világosságban, az ő világosságában egyértelműségében, mi a terve, akarata, és ezt elmondhatod neki. Természetesen nem a magadét, hanem azt, amit ő szeretne megvalósítani az életedben. És ekkor ő tudja valóban mondani, hogy testvérem, gyermekem, örülök neki, hogy kérted, már régen oda akartam neked adni. Mondtam már talán ezen a sorozaton is, igen, nagyon nelbevágott, amikor először szembesültem ennek a rendszerével, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Én kérjem az aratás urát, hogy ő küldjön munkásokat az ő aratásába. Hát mi közöm nekem ehhez? Hát mit tudok én ebbe tenni? Az ő munkája, az ő aratása, meg az ő munkása. Hát hogy jövök én ehhez? Milyen szerepem lehet nekem ebben? De az Isten ezzel azt mondja, hogy kedves testvérem, barátom, én téged szeretnélek bevonni az én munkámba. Szeretném, hogyha társak lennénk. És amikor az én aratásomba munkásokat keresek, meg küldök, akkor én beveszlek téged is ennek a szervezésébe. És együtt hordozzuk ennek a terhét, és együtt élvezzük ennek az örömét is. Kérd az aratás urát, hogy küldje a munkásokat az ő aratásába. Az Isten szeretne bevonni az ő szolgálatába, munkájába. Szeretne munkatársaként tekinteni rá. Az Isten szeretne téged az ő világosságában tovább vezetni, hogy a saját életedet rendbe tud tenni, és aztán használható eszköz lehess az ő munkájában, az ő munkatársaként. Megint nem önfejű munkásként, aki a saját terve és akarata szerint dolgozik, és teszi a dolgát, hanem látva, hogy mi az Isten akarata, mi az ő munkája, milyen munkásokat kér, és akkor ilyetén formán beállni a háttér imaszolgálatba, a háttérimádságba, és a munkák végrehajtásába is. És akkor majd fölragyog néked a sötétben a világosságod, és a homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Hát akkor milyen lesz a déli napfényünk, hogyha a homályunk olyan, mint a déli napfény? Az Isten óriási világosságot szeretne a szívedben gyújtani. Szeretné, hogyha mindent tisztán látnál. Ne engedd, hogy a gerendák, meg a homályok, azok elsötétítsék a teret, és csak rész szerint lássál dolgokat. És kihúzd magadat, hogy valamit azért te is ismersz az Isten országából. Ő szeretne nagyon sok mindent elmondani neked. Ő szeretne nagyon sok mindenbe bevonni téged. Sokkal többe, mint amiben te el tudod képzelni. Az Isten nem azt nézi, hogy te mire vagy képes. Az Isten azt nézi, hogy ő mire tud képessé tenni téged. És olyan jó volt látni olyan embereket szolgálatba állni, akikről nem képzeltük el még azt sem, hogy eszköze lehet valamilyen formában az Istennek. De az Úr megformázta, átalakította, és öröm volt látni, hogy az Úr kezében alkalmas eszközzé lett. Mert az Istennek nem kell sok, neki elég egy bot, Mózes kezében, az, hogy szétnyissa a tengert. Nem kell neki gát, nem kell neki semmi, csak egy bot, amivel rájut a kősziklára, és aztán víz jön belőle. Egyszerű eszközök, amelyek az Isten áldásával óriási dologra képesek. Ilyen lehetsz te is, ha az ő világosságában jársz. Amen. Csendesedjünk el. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy te a világosság és nappal fiaivá szeretnél bennünket tenni. Úgy meg bennünket a sötétségben való cselekvéstől, a sötétségben járástól. Add meg, Uram, hogy ne vonzon bennünket semmi sem, ami nem a te világosságodban történik. Add meg, Uram, hogy ne legyen semmi olyan előny, amiért a te világosságodból akár a homályba is kihúzódnánk. Dicsőítsd meg magadat egyenként az életünkben, hogy lássunk téged, hogy rád legyen hangolva az adóvevőnk, hogy úgy tudjunk veled beszélni, mint ahogy Ádám és Éva beszélhetett ott szellős alkonyaton, paradicsomban, amikor arra jártál, keltél. Hadd lehessen ilyen közvetlen a kapcsolatunk, Urunk, hogy használhass bennünket, de ne csak azért, hogy nekünk legyen jó, hanem azért, hogy végbe tud vinni ebben a világban a te tervedet. Így könyörgök, Uram, Nyíregyházáért, ezért a nagy városért, ahol sokan vágyakoznak az Isten fiak megjelenésére. Add meg, hogy úgy tudjuk kommunikálni, olyan legyen a megjelenésünk, hogy megértsék az emberek azt, hogy mit akarsz rajtunk keresztül mondani. Hogy megérthessék azt, hogy milyen óriási bajban vannak, és te rajtunk keresztül szeretnél nekik segíteni. Vezesd úgy a gondolatainkat, Urunk, az életünket, cselekedeteinket, hogy rólad tegyen az bizonyságot. És minden bűn, ami megakadályozza ezt, minden kísértés, amely vonja, húzza az életünket, szívünket, az távol lehessen tőlünk. Add meg nékünk azt, hogy ellene tudjunk állni az ördögnek, és közeledjünk feléd, hogy te is közeledhess hozzánk. Dicsőítünk ezért, hogy ilyen csodálatos tervbe szeretnél bennünket bevonni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este is 5 órakor együtt leszünk, szeretettel hívok és várok mindenkit, és a testvérek is hívogassanak, még van néhány üres szék, és hogyha nincs, nem lesz szék, akkor majd hozunk még valahonnan, akik részt vehetnek, hadd jöjjenek. Így legyünk mi az Úr áldásában, örvendezhessünk a mai estében és a holnapi napban is. Amen.